Vonalban van Hortai Olivér energetikai szakértő, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetője. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Hit Rádióban.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük akkor talán azzal, hogy miért is van szükség az Európai Uniónak erre a bizonyos spórolási tervre?
Az Európai Bizottság lassan fél éve dolgozik egy veszélyhelyzeti terven, aminek az az oka, hogy a háború kirobbanását követően megnőtt a félelem, hogy a következő fűtési időszakban kevesebb gáz érkezik az Európai Unióba, mint amennyire szükség lenne. Korábban is már tavaly ősz óta egy energiaválságban van a közösség, és így egyre inkább emelkedett a kockázat, hogy nem lesz elegendő gázunk. Ez az a terv, amin fél éve dolgozott a bizottság, és úgy tűnik, hogy abban látja a megoldást, hogy minden tagállamnak egy egységes fogyasztáscsökkentést, 15%-os fogyasztáscsökkentést ír elő. Ahogyan szerkesztőasszony mondta, azt lehet tudni, hogy lesznek tagállamok, amelyek kivételt képeznek, amelyekre nem vonatkozik ez a 15%-os arány, hanem egy mérsékeltebb 7%-os csökkentési elvárást támasztanak velük szemben. De a rendelet még nem jött ki, úgyhogy még pontosan nem lehet tudni azt, hogy mely tagállamokra vonatkozik ez. Amit szerintem érdemes elmondani, hogy ennek az most elfogadott intézkedésnek ennek kettő szintje van. Az első szint, ami jelenleg hatályban lép, az egy önkéntes csökkentés. Uh-huh. Lényegében egy ajánlás minden tagállam számára.
Akkor nem kötelező érvényű.
Nem, viszont a második szintje az, hogyha a bizottság úgy dönt, hogy riasztást rendel el, veszélyhelyzeti tervet az Európai Unióban, mert valamelyik tagállamok ellátása veszélybe kerül, akkor ez kötelezővé válik, ez a 15%-os csökkentési szint, és előállhatnak olyan kedvezőtlen helyzetek is, hogy a bizottság annak ellenére, hogy egyes tagállamokban, mondjuk Magyarországban rendelkezésre áll a gáztárolókban elegendő mennyiségű gáz, nem engedi, hogy ez felhasználásra kerüljön. És ami talán a leginkább aggályos, hogy ennek a fogyasztáscsökkentő tervnek leginkább úgy van értelme, és ezt az elmúlt időszakban több tisztségviselő is pedzegette már, noha a rendelet tervezetbe még nem került bele, hogy a veszélyhelyzet esetén az Európai Bizottság egyfajta központi gáz allokációt vezetne be, tehát előírná tagállamoknak, hogy a meglévő tartalékaiból mennyi gázt adjanak más tagállamoknak, és azt, hogy melyik tagállam kaphat és mennyi gázt más tagállamoktól, azt ehhez a fogyasztás csökkentési számhoz, arányhoz, ennek a teljesüléséhez kötné hozzá. A probléma az, hogy ez a tagállamok szuverenitásának a súlyos megsértése, hiszen a tagállamok hatásköre, hogy biztosítsák az ellátást az állampolgáraiknak, a tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák az energiamixüket, és ez a fajta központi előírás, majd a központi allokációnak az előrevetítése, az ez súlyosan megsérti ezt a jogot. Ráadásul, ami miatt több tagállam is csalódott volt, bár úgy tűnik, hogy az egyedi kedvezményekkel sikerült rávenni a bizottságnak őket, hogy szavazzák meg az intézkedést, az az egységes 15%-os csökkentés. Az egyes tagállamoknak nagyon különböző az energiamixük, a gazdaságszerkezetük, a gáztároló kapacitásuk, a meglévő szerződéseik és egyéb adottságaik, ami miatt a 15% teljesítése is eltérő kihívást, eltérő nehézséget okoz a tagállamoknak. Magyarországnak például ez egy kifejezetten nagy feladat, kifejezetten nehéz feladat, mert a gázfogyasztásának körülbelül a feléért, tehát viszonylag nagy arányáért a lakosság felelős, és a lakossági energiaigényeket nagyon nehéz csökkenteni, ráadásul ezeknek tipikusan komoly társadalmi következményei vannak.
Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy ez a 15%-os spórolás, ez elsősorban mely szektorokra vonatkozik, és hogy lehet ezt kivitelezni? Tehát ezzel kapcsolatban vannak részletek, hogy az Európai Unió hogyan képzeli el ezt a spórolást? Tehát például a lakosságon is úgymond ezt be kell vasalni?
A rendelet megjelenésének a hiányában egyelőre ez nem látszik pontosan. Egyelőre nem tett le olyan javaslatokat a bizottság, amik igazán technikai értelemben is segítséget nyújthatnának a tagállamoknak. Úgy tűnik, hogy a 15% az agregáltan összesen az egész ország földgáz felhasználására vonatkozik majd, de olyanok is elhangzottak az elmúlt napokban, hogy bizottsági tisztségviselőktől, hogy a háztartási igényeket azokat nem fogják, vagy nem kell majd csökkenteni, de ez meg újabb kérdéseket vet fel, hiszen például Magyarország esetében a gázfogyasztás jelentős része fele az a háztartási szektorhoz kötődik, tehát a háztartási fogyasztási igények csökkentése nélkül a 15%-os előírás alig ha teljesíthető. Uh-huh. De egyébként ez más tagállamokban is problémás. Azt látható, hogy például az energiaintenzív, nagy gázigényű ágazatokban, a vegyiparban, a műtrágyagyártásban mindössze néhány százaléknyi mozgástér van a gázfogyasztás tekintetében a piaci szereplőknél. Hogyha annál nagyobb mértékben csökkenteni kívánják a gázfogyasztásukat, akkor azzal már a termelést korlátozni kell, vagy teljesen beszüntetni, aminek meg súlyos gazdasági következményei, és végső soron munkahelyek, tehát súlyos gazdasági következményei vannak, és végső soron munkahelyek megszűnéséhez vezetnek.
Igen. Erre a szolidaritási mechanizmusra visszatérve, akkor akár előállhat egy olyan helyzet, hogy mondjuk Németország, mert ugye itt főleg Németország gázellátásáról van szó, nem kap elég gázt Oroszországtól, akkor mondjuk beléphet egy olyan vészhelyzet, hogy például nekünk magyaroknak kutya kötelességünk átadni nekik gázt Németországnak?
Ez még a mostani rendelet tervezetben nincs benne, és alig, hanem a megjelenő rendeletben sem lesz benne, de az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy ez a következő célkitűzés, hogy ilyen típusú központi allokációra felhatalmazzák a bizottságot. Hát a mostani megjelenő rendeletben a tervezet alapján vélhetően az lesz, hogy a következő másfél-két hónapban a tagállamokkal együttműködésben a bizottság kialakítja, vagy tovább pontosítja a veszélyhelyzeti tervet, és akkor egy új javaslatot tesz az ilyenkor életbe lépő intézkedésekre. És alig, hanem az elmúlt hetekben, hogyha komolyan vesszük a bizottsági képviselők nyilatkozatait, akkor a bizottság arra készül, hogy ilyen típusú központi allokációhoz nyúljon. Uh-huh. Úgyhogy igen, elképzelhető a szerkesztő asszony által felvetett forgatókönyv.
Németországra egy kicsit kitérve, ugye itt halljuk az északi áramlat egy körüli mizériát, ugyan újraindult július 21-én az oroszok által küldött gáznak a menete, de most megint azt hallani, hogy visszább vették, kevesebb jön. Mik a kilátások? Tényleg Oroszország fegyverként használja a gázt Németországgal szemben?
Ezt nagyon nehéz ilyen távolból megítélni. Oroszország kicsit több mint másfél hónappal ezelőtt kezdte el korlátozni az északi áramlat egy gázvezetéken történő szállításokat, akkor 40%-ra fogta vissza a leszállított mennyiséget, aztán jött a nagy karbantartás, utána visszaállt, a karbantartás alatt teljesen leállt, a szállítás utána a karbantartást követően visszaállt 40%-ra, és most a napokban 20%-ra tekerték lejjebb az oroszok a gázszállításokat. Oroszország egy technikai hibára, technikai problémára hivatkozik. Kanadába maradtak, vagy maradt az egyik turbinájuk, amit karbantartásra küldtek oda, de Kanada szankcionálta Oroszországot, és ezért a turbinát nem küldte vissza nekik. Most már egyébként a németek megkérték Kanadát, hogy küldjék vissza a turbinát, és vissza is juttatták Németországnak, de ez még mindig nem jutott el Oroszországhoz. A héten pedig egy másik turbinának meghibásodására hivatkozva korlátoztak tovább az oroszok. A nyugati politikusok, Németország, a brüsszeli képviselők pedig azt mondják, hogy emögött valójában az van, nem egy technikai probléma, hanem hogy Oroszország politikai nyomást próbál ezzel gyakorolni az Európai Unióra. És az, hogy ebből a kettőből melyik az igaz, azt nehéz eldönteni. Egyébként szerintem van egy harmadik lehetséges Igen. magyarázat is a helyzetre, mégpedig az, hogy Oroszországnak a kisebb leszállított volumen gazdaságilag kedvezőbb. Uh-huh. Egyszerűen akkora áremelkedést okozott az európai piacon az északi áramlat egy szállítások korlátozása, vagy az északi áramlat egyen történő szállítások korlátozása, ami kompenzálta Oroszországot a kisebb volumenért, és képes volt tovább növelni az árbevételeit. Tehát Oroszországnak ez egy kedvező helyzet, hogy az európai piacon a bizonytalan a gázellátás, a piaci szereplők tartanak attól, hogy nem lesznek képesek elegendő gázhoz jutni, és ez drasztikusan felveri az energiaárakat.
Igen, és így magasan tartják az árat, ami nekik meg ugye hasznot hoz. De akkor valós veszély az, hogy gázhiány állhat be Németországban így ősztél tájékán?
Igen, ez abszolút jelenleg egy valós veszély, tehát hogyha mondjuk a gáztárolók töltöttségét nézzük, akkor Németország, szerintem ebben a tekintetben a legszemléletesebb mutató, hogy az egyéves gázfelhasználás hány százalékát tárolták be az egyes országok. Most az Európai Uniós átlag jelenleg az 18%, Magyarország 29%-on áll, Németország pedig 16%-on. És hogyha nem kap elegendő gázt, akkor nem fogja tudni feltölteni a gáztárolóit, aminek az lesz a következménye, hogy nem lesz elegendő tartaléka ahhoz, hogy télen egy ilyen korlátozottabb szállítás mellett képes legyen kielégíteni a saját igényeit. Tehát lényegében az a helyzet, hogy minden egyes nappal, amikor ilyen kevés gáz érkezik Németországba, egyre növekszik annak az esélye, hogy Németországban komolyabb ellátás korlátozásra kelljen készülni. Ennek a nyomán egyébként már a németek több intézkedést is bevezettek. Most a legfrissebb hír, hogy Hannoverben például a középületeknek, az úszodáknak és néhány egyéb intézménynek már a melegvízellátását korlátozták.
Igen, ezt olvastuk, és döbbenetes, és nagy kérdés számomra is, hogy ezt a lakosság például milyen szintig fogja tolerálni ezeket az intézkedéseket, de hát ez más kérdés. Ugyanakkor arról is olvasni, hogy Németország tényleg mindent megmozgat, megtesz, hogy a kieső orosz gázt valahonnan pótolja. Ugye itt szó van a palagázról, Katarból esetleg, hogy jöhetnek még források. Van esély arra, hogy itt pár hónapon belül nagyobb plusz mennyiséghez jusson Németország más forrásokból?
Úgy tűnik, hogy nincs. Szóval egyelőre beigazolódni látszik az egyébként szakmai konszenzus, ami már tavasszal megszületett, hogy az orosz gáz az európai piacon rövid távon nem helyettesíthető. Egyszerűen azok a megállapodások, amiket az elmúlt időszakban mondjuk az Európai Bizottság vagy akár Németország kötött, azok más nagyságrendet képviselnek, mint amennyire szükség lenne. A tavaly évben az EU 155 milliárd köbmétert importált Oroszországból, ennek körülbelül az egyharmadát azt Németország vásárolta, és most az elmúlt időszaki megállapodások, például az Ursula von der Leyen által kötött legutóbbi azeri megállapodás, az 2027-ig körülbelül 10 milliárd köbméterrel növelném az azeri importot. A korábbi izraeli-egyiptomi megállapodás az idén év végéig 2 milliárd köbméterre. Tehát ezek a mennyiségek, ezek egyszerűen más nagyságrendek, mint amekkora az orosz beszállítás.
Magyarországról is akkor hadd kérdezzem egy kicsit. A magyar gázellátással kapcsolatosan ugye azt szokták mondani, hogy mi úgymond biztonságban vagyunk, jól állunk, azért itt is beállhat egyfajta hiányhelyzet?
Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban biztonságban most senki sincs. Magyarország relatív pozíciója az kedvező. Kevesebb az esély arra, hogy Magyarországon ellátási probléma legyen, mint más országokban. Ez több dolognak a következménye. Az egyik az, hogy a gáztároló kapacitásaink a fogyasztásunkhoz mérten a második legnagyobbak az Európai Unióban. És eddig a gáztárolók feltöltése az zavartalanul terv szerint haladt, és egyelőre nem mutat semmi jel arra, hogy ez a hogy ez a következőkben másképp lenne. Tehát úgy tűnik, hogy kellő mennyiségű tartalékot fogunk tudni szerezni a következő fűtési időszak. Ehhez az is kell, hogy a tavaly megkötött hosszú távú szerződésünk beszállításait, vagy annak a volumennek a jelentős részét az déli útvonalra terelte át a kormányzat, ami most egy sokkal biztonságosabb útvonalnak bizonyult. Önmagában a hosszú távú szerződés az, hogy Magyarország az igényeinek jelentős részét, körülbelül a felét, azt hosszú távú szerződés keretében lekötötte. Ez is egy biztosítékot jelenthet, az a történelmi tapasztalat, hogy legutoljára ezeket a típusú szerződéseket szegik meg a felek.
Viszont ez a teljes fogyasztásunkat nem fedezi, igaz?
Így igaz. Tehát Magyarországnak az éves fogyasztása, a belföldi fogyasztás az valamivel kevesebb, mint 10 milliárd köbméter. A hosszú távú szerződésünk az 4,5 milliárd köbméter beszerzést, vagy 4,5 milliárd köbméterre vonatkozik. Most ezt szeretné a kormányzat megnövelni 700 millió köbméterrel. Van egy körülbelül 1,5 milliárdos belföldi kitermelésünk, amit szeretne a kormányzat fölemelni a két hete bejelentett intézkedési tervének megfelelően 2 milliárd köbméterre, és van még valamennyi horvát irányból érkező beszerzésünk, amit szintén hosszú távú szerződéssel fedezünk, a többit viszont az elmúlt időszakban a piacról szereztük be. De ezek az arányok, ezek jóval kedvezőbbek, mint más EU-s tagállamok esetében. Tudnélik, az elmúlt 10-15 évre egy nagyon erős liberalizációs tendencia, piacosodó tendencia volt jellemző, és az Európai Bizottság nagyon erősen ellenezte a hosszú távú szerződések megkötését. És ennek a nyomán a tagállamok jelentős része nem kötött, vagy nem olyan arányban kötött hosszú távú szerződéseket, mint Magyarország.
Igen. Viszont, hogyha relatíve ilyen jól állunk, akkor felmerül a kérdés bennünk fogyasztókban, hogy pont tegnap láttam egy cikket, hogy körülbelül a németek 550 forintot fizetnek egy köbméter gáz elfogyasztásáért, és ugye most nemrég bevezették, hogy Magyarországon, aki meg az átlag felett fog fogyasztani, az körülbelül 750 forintot fog fizetni köbméterenként. Tehát mi miért kell akkor fizessünk jóval magasabb árat fogyasztóként a gázért?
Szerintem itt több dolgot érdemes ehhez hozzátenni. Az egyik az, hogy ez a két szám ez olyan, mintha az almát a körtével hasonlítanánk össze. Az 500 forint fölötti német díj az egy átlag, amit a fogyasztók egységnyi gázért fizetnek. A 747 forint pedig nálunk az átlagfogyasztás fölött fizetendő díj, az átlagfogyasztás alatti díj, az továbbra is 100 forint lesz. Tehát amikor majd a végső fogyasztási adatok megérkeznek, amikor a háztartások az új tarifákat fogják fizetni augusztustól, akkor, és majd ezek a statisztikák kijönnek, akkor a német 500 forintos, vagy valamivel 500 forint fölötti tarifához képest Magyarországon nem a 747 forint fog állni, hanem egy jóval alacsonyabb, az 500 forintnál egy alacsonyabb díj, különösen úgy, hogy egyébként az átlagfogyasztás fölötti kategóriába a háztartások kisebbsége, körülbelül egynegyede esik. Ez az egyik, amit szerintem érdemes elmondani. A másik az, hogy itt nálunk ezt augusztus 1-től vezetik be, ezt az új tarifaszabályozást, és a német adat, amire hivatkozni szoktak, az 2 hónappal ezelőtti adat. Azóta a német árak tovább növekedtek, és éppen tegnap jelentette be Robert Habeck, hogy a fűtési időszak kezdetétől még egy drámai mértékű, több száz forintos áremelkedés vár a németekre. Fontos azt is tisztázni, hogy Magyarországon ezt az árat, ezt év végéig rendeletben meghatározta, rögzítette az energiahivatal, tehát ez véd a további piaci áremelkedésektől is, míg Németországban hónapról hónapra emelkednek, emelkedik ez az átlagos mérték. Tehát Tehát ezek miatt, a dolgok miatt én ezt az összehasonlítást, ezt nem tartom.
Nem tartja szerencsésnek.
Szakmailag szerencsésnek, így van.
Még amit a fogyasztók nem nagyon szoktak érteni, az az áram, a villamos energia piaci ára, hogy az miért ilyen magas, hogyha nekünk itt van a Paks, sokat termelünk magunknak, akkor most miért kell nekünk ilyen magas piaci árakat megfizetni az átlagfogyasztás felett majd?
Az átlagfogyasztás fölötti tarifát továbbra sem nevezném magasnak. Az átlagfogyasztás alatt 36 forintot fizet egy háztartás továbbra is, és az átlagfogyasztás feletti mennyiségre pedig 70 forintot. A villamosenergia piacon, mondjuk, hogyha európai összehasonlítást nézünk, akkor 6-8-szoros különbségek vannak. Tehát ez még mindig egy rendkívül kedvező ár a többi ország tarifájához képest, és még inkább kedvező az aktuális piaci árakhoz képest. Ami miatt erre az intézkedésre szükség van, az az, hogy a Paksi atomerőmű Magyarország igényeinek csak egy részét képes fedezni. Magyarország villamosenergia mixében az import aránya az körülbelül 1/3, 30%. A maradék, ami belföldi termelés, és a belföldi termelésnek a fele az, ami a Paksi atomerőmű, a többi az egyéb energiatermelő módok, részben gáz és részben széntüzelés. A gáz tüzelés termelési költségei a gázárak növekedése miatt itthon ugyanúgy megdrágult, a széntüzelés költségei pedig az elszálló széndioxid kvóta árak miatt szintén jelentősen megemelkedett. Tehát sajnos Magyarország nem tudja teljesen kivonni magát a makrokörnyezetből. Inkább szerintem ezt úgy érdemes erre tekinteni, hogy a Paksi atomerőmű az egy nagyon nagy segítség azért, hogy a villamosenergia árak, piaci árak begyűrűzésétől meg lehessen védeni a magyar fogyasztókat, illetve annak egy jelentős részének a begyűrűzésétől.
És akkor annak mi a magyarázata, hogy a világpiaci ára a villamosenergiának ilyen magas?
A földgáz engedje meg, szerkesztő asszony, hogy egy apró megjegyzést tegyek, hogy a villamosenergiának nincs világpiaci ára, regionális árakról szokás beszélni. A földgáz és a villamosenergia ára az nagyon szorosan együtt mozog, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az, hogy mennyi a villamosenergia tőzsdei ára, az elsősorban azok az erőművek, azok a technológiák határozzák meg, azoknak a technológiáknak a termelési költségei, amelyek az igény kielégítéséhez szükséges legdrágább technológiák. Ez egyszerűen egy közgazdasági összefüggés, és ezek a technológiák, ezek a gáztüzelésű erőművek. És hogyha a gázár jelentősen megemelkedik, akkor az magával húzza a villamosenergia árakat is. Erre egyébként az elmúlt időszakban voltak különböző próbálkozások, vagy inkább viták, gondolatkísérletek, hogy ezt a piaci modellt, ezt valahogyan meg kellene változtatni annak érdekében, hogy szétválasztható legyen a gáz és a villamosenergiára, de ezek a gondolatkísérletek egyelőre több kérdést vetnek föl, mint amennyire egyszerű megoldást kínálnak. Úgyhogy ezt eddig egyik országban sem módosították. De a lényeg az, hogy sajnos ezek bizonyos mértékben helyettesítő termékek, sajnos a villamosenergia árát nagy mértékben a gáz árak mozgatják, tehát a gázárak emelkedése az magával húzza a villamosenergia árát, sőt, magával húzza a széndioxid kvóta árát is, mert ahogy a gáz drágul, egyre több széntüzelésű erőművet kezdenek el használni, egyre több széndioxidot bocsátanak ki, a széndioxid kvóta árakra a kereslet megemelkedik, ami a széndioxid kvóta árakat is megemeli. Tehát ezek a piacok, ezek nagyon szorosan
összefüggnek, világos. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta mindezt, Hortai Olivér energetikai szakértőt hallhattuk. Minden jót kívánunk, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!